Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Hipersuli Podcast tanári podcastjának az 5. epizódjába, és Csaláné Böngyik Edit van a mikrofon túloldalán, és ugye aki végighallgatta az előző adást, mert minden adás úgy végződik, hogy megkérdeztem az interjú alanyt, hogy kit ajánlana, és Editre esett a választás, úgyhogy sok szeretettel köszöntelek, Edit.
Szép napot kívánok mindenkinek, szia Balázs, köszöntelek én is.
Ugye, ha megint csak valaki végighallgatta az előző adásokat, akkor a kezdő adásban Medvegy Jánossal beszélgettem, aki szintén veled egy iskolában tanít, és nagyon sok jót mesélt az iskolátokról, meg a digitális oktatásról, meg hipersuliról. De hogy érzed, hogy jó irányba haladtok digitalizáció tekintetében? Mennyire érzed, hogy a Hódmezővásári Németh László egy innovatív, fejlett iskola ilyen tekintetben?
Hát köszönöm szépen a kérdést. Nagyon nehéz kopra onnan indulni, hogy a Németh László iskolának a története. Nekem egy nagyon picit előbbre nyúlik vissza ez a digitális oktatás iránti elköteleződésem. Hát nem tudom, mennyire szabad itt kollégák nevét említeni. Nemes Nagy Erikának köszönhetem én azt hiszem, meg Tarca Márta Editnek, hogy milyen mélyen elszánt digitális pedagógus lettem, és úgy akkor tájt, mikor a gimnáziumba átkerültem, ott már én nagy örömmel láttam, hogy igaziból kész tények elé voltam állítva, mert akkor már a Németh László Gimnázium hipersulis iskola volt. Úgyhogy én tudom, hogy annak idején ennek nagyon örültem, hogy egy olyan közegre találtam, amire azt hiszem, hogy mindig is vágytam, tehát azzal az eszköz és tudásparkkal, amivel ott engem az iskolába vártak. Nekem ez valahol álmaim ne továbbja is volt, úgy érzem. Én azt gondolom, hogy egy jó pár iskolában megfordultam az elmúlt időszakban. Nekem talán föl se tűnt, hogy az elmúlt 5 évben a mi iskolánk annyira együtt fejlődött ezzel a digitális technikával, hogy mikor itt bekövetkezett március 16-ával, azt hiszem, ez a váratlan esemény, bennünket talán nem ért olyan nagy megrázkódtatásként, mint sok más intézményt. Szerencsések voltunk abból a helyzetből, hogy volt egy viszonylag hosszabb felkészülési időszakunk. Az, hogy itt viszonylag régebb óta általatok, ugye a hipersuli által már olyan támogatásokat kaptunk, ami miatt mi ráláttunk ezekre a digitális oktatási módszerekre, birtokában voltunk az eszközöknek, rendelkeztünk azzal a tudással, hogy valahol én úgy érzem, hogy bennünket talán nem ért annyira felkészületlenül, mint más iskolákat. Nyilván amiatt is, hogy nap mint nap használtuk ezeket az eszközöket, módszereket, én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek sem esett talán annyira nehezére, mint más ott ez az átállás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ahhoz képest, amilyen hirtelen jött ez a váltás, meg amilyen gyorsan alkalmazkodni kellett, én a mi iskolánkat mindenképpen abba a felső negyedbe sorolom, akiknek talán nem okozott olyan nagy gondot ez az átállás. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mi ezt az időszakot meglehetősen jól éltük meg, vagy legalábbis a kihívásokhoz képest sokkal több pozitív tapasztalatot sikerült szereznünk, mint negatívat.
Köszönöm, én itt közben próbáltam fejben tartani, mert gyorsan egy kérdésre megválaszoltál minden következő kérdésemet is.
Hoppá.
Nem, azért még azért van a tarsajomba. Ugye az első dolog kérdezted, vagy, de aztán utána tovább is léptél a gondolatban, hogy neveket természetesen lehet említeni, főleg akkor, hogy a dicséret illeti őket.
Abszolút.
És mivel Edit neve elhangzottán, akkor nem véletlen, hogy ugye ő rád gondolt, mint következő szereplője az adásnak. Azt is említetted, hogy a felső negyedbe tartozik, én azt gondolom, hogy ezzel azért elég optimista becslést adtál, de örülök neki, hogyha optimistán szemléljük a világot. Viszont ha már itt elindult ugye ez a karantén időszak, akkor azért azt is tudjuk, hogy te is azért nem csak egy szerepkörben, hanem családanyaként és tanárként kellett, hogy egyszerre helytállj. Hogy tudtad összeegyeztetni ezt a két szerepkört? Mennyire volt ez megterhelő?
Hát azt gondolom, hogy nyilván az indulás mindenütt az volt a legnehezebb. Az első 1-2 hét, talán inkább 2 hetet mondanék, az első 2 hét az nagyon húzós volt. Nem biztos, hogy csak a diákok hibája, én valahol magamat is okolom amiatt, hogy én hajlamos vagyok a túl hosszantartó rendelkezésre, állásra, hogy szépen fogalmazzak. Tehát nekem nem feltétlenül reggel 8-tól délután 2-ig tart a nap, hanem ha délután 4-kor, 5-kor, 6-kor van kérdés, én akkor is válaszolok, tehát nem szoktam másnapra elhúzni ezeket a dolgokat. Nyilván a váratlan helyzet hozta magával a millió kérdést, és ott az első 1-2 hetes időszak, az ebből a szempontból volt talán legnehezebb. Az a millió kérdés, amire még senki nem tudta a választ. Az a bizonytalanság, amiben voltunk nyilván mi pedagógusok is, meg voltak a diákjaink is, és egy végeláthatatlan információ éhség ömlött rá a tanárokra, és ugye hát nagyon keveset tudtunk ott még az első 1-2 nap mi is segíteni. Tehát az ott nagyon nehéz volt. Ott szülők is volt, hogy jelezték, hogy olyan mértékben túlterhelték a gyerekek a Facebookot, meg a saját e-mailes rendszereiket, hogy feldolgozhatatlan mennyiségű üzenet érkezett be, és én is ezt láttam, hogy tehát ilyen 10 perces lebontásban, ha 10-20 percig nem néztem az üzeneteimet, képes volt befutni 70-80 üzenetet, horrorisztikus volt ez az első pár hét, 1-2 hét mondjuk. Itt a gyermekeim azok talán egy picikét nyugisabban élték meg, beletörődtek abba, hogy anya szokás szerint ráfeküdt a gépre, és nem hajlandó leválni róla. Ők várták nyilván, hogy mi történik türelemmel. Nekem volt talán ennyiből, ugye még osztályfőnök is vagyok, és azért ott azokat a gyermekeket is kellett egy picikét terelgetni. De én azt gondolom, hogy mikor fölállt ez a rendszer, hogy hogyan is fogunk neki, utána már könnyebb volt. Az első időszakban nagyon ragaszkodtam én is hozzá, hogy sokkal-sokkal több munka van ezzel, mint egyébként lenne, de aztán, ahogy így szépen kezdtek a ráncok kisimulni, akkor láttuk, hogy azért megfelelő időbeosztással, megfelelő laptop használati rendszerrel azért föl tudtuk állítani azt az ideálisnak tűnő napi rendet, amiben mindenki jól tudott együtt dolgozni. Hát nyilván szüksége volt rá. Nagylányom is, ő ugye gimnáziumba jár, kisfiam az még általános iskolába jár, de azért kellett egy beosztás, hogy ki mikor, milyen készülékkel, hogyan fog az órán boldogulni. Nálam szerencsére ők már nagyok, ügyesek, önállóak, tehát gyakorlatilag ezzel a részével nem volt gond. Itt inkább én, amit nagyobb kihívásként éltem meg, hogy a saját osztályommal mire sikerült beleállnunk ebbe a rendszerbe. Gyermekeim azok már szépen fölnevelődtek ebbe a digitális rendszerbe. Óhatatlan anyától nem lehet azért ilyen módon leválni. Tehát nem bírom ki én, és nagyon sok mindent mutattam már, tanítottam nekik. Tehát ők nem esnek már kétségbe egy új felületnek a használatától. Tehát talán ő nekik, azt gondolom, emiatt nem volt annyira nehéz. Hát itt az első 2 hét az mindenkinek húzós volt. Utána már tényleg nagyon jó volt ez, amikor beállt ez a rendszer, hogy mikor tartjuk az órákat, mikor tartunk esetleg korepetálásokat, milyen időkeretek közt kereshetjük egymást a gyerekekkel. Én aztán úgy éreztem, hogy picikét talán megkockáztatom, hogy majdnem könnyebb volt már a végén, mint a hagyományos rendszerben. Tehát nagyon szépen át sikerült állni. Úgy az átmeneti időszak az nehézkes volt, de utána tényleg egy kényelmes, jól működő, hatékony rendszert sikerült összehozni. Úgyhogy az mindenképpen pozitív.
Na, ezt örömmel hallom. És most választhatnál, hogy szeptembertől hogy folytassátok a tanítást, akkor mit választanál?
Hát, ha most választhatnék, azt kértem volna, hogy ezt ne kérdezd meg, mert nagyon tanástalan vagyok, tényleg. Tehát egyik felől azt gondolom, hogy fölértékelődött a pedagógus szerep, nekem nagyon hiányoznak a gyerekek. Tehát az, hogy lássam őket, az, hogy lássák, ahogy magyarázok, tehát aki engem valaha látott tanítani, Hát lekötött kézzel biztos nem bírnék tanítani, tehát most is árulkodó, ahogy mutogatok, mert tehát egyszerűen nekem az kell, hogy nyomatékot adjak a szavaimnak. De ezt érezték a gyerekek is, hogy az nagyon hiányzik, az, ahogy elmondom az anyagot. Nagyon hiányzik a visszacsatolás, az, hogy ránézek, és akkor tudom, hogy érti, hogy velem van, hogy követi az órát. Az egyetlen szeme villanásából látom, hogy na ezt akkor most újra el kell, hogy mondjam, mert látom, hogy nem ment át. Azért ez a kontakt nagyon hiányzik. Ez borzasztóan hiányzik. Tehát emiatt mindenképpen azt pártolom, hogy vissza a suliba. Az a nagyon pici, ami a digitális mellé húzná a voksomat, az a hatékonyság, amit a tehetséggondozásba mellé tudtam tenni. De azt gondolom, hogy ez a rész meg átmenthető. Ez a rész átmenthető, tehát ami eddig eszünkbe se jutott volna, hogy mondjuk egy délutáni szakkört, azt Teams-en keresztül tartsak meg, vagy ha mondjuk a sávosoknak felelni kell, most nem biztos, hogy azt fogom választani, hogy reggel 7-kor bejelentkezünk, vagy reggel 7-re bemegyünk 0. órába az iskolába. Tehát erre viszont nagyon jó lehetőséget kínál az, hogy akkor teljes lelki nyugalommal hazajövök, ha mondjuk 1 órakor vége az óráimnak, és akkor 2:30-kor itthonról Teams-ben megtartom azt a fölkészülést, gyakorlást, versenyre való feladatmegoldást, amit eddig esetleg bentről osztottam, vagy oldottam meg. Én úgy gondolom, hogy van olyan része, amit érdemes lenne átmenteni, meg át is menthető, de ha azt kell mondanom, hogy A vagy B, akkor vissza az iskolába. Tehát egyértelműen egyébként az iskola pártján vagyok, de látom azokat az utakat, amiket lehet, meg érdemes is átmenteni digitálisban.
Ez igazából, hogyha választottam volna, hogy mit válaszolja, akkor ezt kértem volna, hogy ezt mondd el, úgyhogy...
Tényleg? Hát akkor nem beszéltem meg.
Hát azt gondolom, tehát, hogy tényleg ez egy nagyon, nagyon jó üzenet is, hogy ebből a részből volt egy csomó olyan dolog, ami érték, és ezt meg kell tartani, és át kell menteni, de a tanítás az úgy tud működni, hogyha ha látjuk a gyerekeket, és együtt vagyunk velük, tehát hogy ez azt gondolom, hogy mindenki, aki valaha tanítottak, azért nagyon jól tudja, hogy egészen más az, amikor ott prompt helyben tudsz válaszolni, hogy te is mondtad, hogy a szeme villanásából látod, és azonnal tudod kezelni, és ez egy kamerán keresztül, ha esetleg az is megoldható, akkor sem ugyanaz. A következő dolog, amit szeretnék tőled kérdezni, hogy te, mint azért alapvetően biológia, kémiával foglalkozó valaki, mit gondolsz magáról erről a COVID vírusról, hogy van erről, vagy beszéltetek-e például diákokkal erről, érdeklődtek-e ők nálad, dolgoztatok-e konkrétan ezzel a témával?
Hát még mielőtt az iskolát befejeztük volna az iskolai keretek között, ott azért előző 1-2 hétben ott nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk vele. Tehát gyakorlatilag ott szerintem az utolsó 2 hét, amit az iskolába eltöltöttünk, már futott néha a lelki ismeret, hogy tehát 2-3 órákat is volt, ahol ezzel a témával foglalkoztunk. Már olykor felvetődött bennem, hogy most ezt komolyan minden osztályban el fogom mondani, tehát hogy azért a tananyaggal meg nem haladunk, de a másik oldalon meg annyira ott van bennem, hogyha erre nem tudunk időt szakítani, ami ennyire a mindennapi életünknek a része, akkor úgy, tehát hogy úgy nem, én nem tudtam soha úgy tanítani, ami aktuális foglalkoztat bennünket, azzal foglalkozni kell. Úgyhogy a válaszom az, hogy igen, foglalkoztunk vele, óvatosan, tényleg csak úgy, hogy ami olyan biztos információként volt kezelhető, mert azért ott az első időszakban azt gondolom nagyon sok álhír, meg talán folyamatosan ez kísérte végig ezt az időszakot, és nagyon nehéz volt szűrni arra, hogy most mi az, amit elhiggyünk, mi az, amit ne. Én például nagyon szeretem az állatorvosnak a videóit, azokból néztünk meg részleteket, tehát azon keresztül azért földolgoztuk mi, leginkább ezt használtuk kiindulási alapnak, és abból kiindulva beszéltünk róla a gyerekekkel jó pár órán keresztül biológiából. Én ezt több órán hangoztattam, hogy úgy érzem, hogy egy ilyen helyzetben mindennél jobban fölértékelődik a biológia és kémia tudásnak a szerepe, hogy talán soha ennyire nem volt arra szükség, hogy sok-sok okos orvos, biológus, kémikus, gyógyszerész dolgozzon együtt egy ügyért. Azt gondolom, hogy abból a szempontból, hogy a gyerekek választás előtt állnak esetleg, hogy milyen vonalon szeretnének tovább tanulni, ez adhatott egy löketet a pályaválasztásukat illetően, mert ők is látják, hogy azért az a tudás, amit itt az iskolában átadunk, tehát valóban minden pontját azonosítani tudtuk, amit a betegség meg a járvány terjedésével kapcsolatos pandémia szót soha azelőtt nem bírtam megtanítani. Na most, hát köszönjük szépen, koronavírus, most minden gyermek megismerte a pandémia szónak a jelentését. Úgyhogy igen, foglalkoztunk vele az utóbbi időszakok. Ott az iskolán belül ezzel teltek. Amikor otthon voltunk, akkor már annyira nem.
Aha.
Már nem volt a hangsúlyot mielőtt.
De így akkor hál' Istennek az a diákjaid elő voltak készülve, vagy föl voltak készülve a dologra.
Én úgy hiszem, igen.
Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog, és azt gondolom, hogy itt bár szabadkoztál, de hát a tanításnak pont ez a lényege, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amik egyébként a mindennapi életben használhatóak és fontosak, és itt most ugye nem is arról van szó, hogy ne kapcsolódna, tehát pont, hogy ugye én is ezért vezettem itt föl, hogy mint biológia-kémia szakos, ez abszolút kapcsolódik ehhez az egész vírus helyzet a tanított tantárgyhoz. Most ez más kérdés, hogy a tankönyvben nem biztos, hogy a COVID-19 szerepel, de biztos vagyok benne, hogy tudtad kötni olyan dolgokhoz, amiket egyébként is megtanultak volna.
Ez abszolút így van, tehát több osztályban is úgy tartottunk pont a tananyaggal, hogy még aktuális is volt a téma.
Na, ez tök jó. És látsz ebbe egyébként változást? Tehát tényleg, hogy vannak olyanok, akiknek kinyílt az érdeklődésük a biológia vagy kémia iránt?
Nem föltétlen azt mondom, hogy kinyílt az érdeklődésük, hanem akik esetleg bizonytalankodtak, hogy merre, azok most könnyebben orientálódtak ebbe az irányba. Tehát úgy gondolom, hogy a bizonytalankodókat sikerült egy biztos pályára állítani, biztosabb pályára állítani ebbe a rendszerbe.
És mi van azokkal, akik meg elutasítóak voltak, tehát akik kvázi, hogy jaj, minek kell kémiát tanulni, minek kell biológiát tanulni, hogy az ő náluk is érzel bármi így változást, sikerült így elérni? Vagy neked ilyen diákjaid egyáltalán nincsenek?
Hát ilyen, nincsenek ilyen, de azért mondjuk egy-kettő akad. Nem, azért azt nem mondhatnám, hogy elutasítóak a diákok. Főleg amikor egy napirenden lévő témával foglalkozunk, az évvége, ahogy elérkezett az utolsó hetekben, én szoktam tőlük egy visszajelzést kérni, és azért egy páran úgy ezt megpendítették, hogy nagyon sok olyan téma kerül elő, hogy bár esetleg nem feltétlenül akarnak ők biológiával, meg kémiával tovább foglalkozni, de hogy ezt nem vitatják el, hogy ennek ellenére szeretik ezeket a tanítási órákat, és hogy érdeklik azok a témák, amikkel foglalkozunk. Tehát ha az irányváltás nem is sikerül, de nekem már ez is jó érzés, hogy pozitív élményekkel hagyják el esetleg a kémia, meg biológia órákat, meg hogy esetleg a későbbiekben is használható tudást kapnak, legalábbis szeretném ezt gondolni, hogy ezt tudjuk.
Igen, ezt szerintem itt ugye a hallgatók nem tudják, meg én is csak egy-két alkalommal volt lehetőségem beülni hozzád kémia órára, vagy biológia, már kémián voltam szerintem bent, és azért az Editnek úgy kell képzelni a kémia óráit, hogy ott tényleg történések vannak, ott előkerül a mikroszkóptól kezdve a különböző kémcsöveken át mindenféle, tehát hogy azért a te óráid ilyen szempontból szerintem különlegesebbek, mint egy átlag kémia óra. Hogyan változott az, itt mondtad, hogy a karantén időszak alatt az eleje az keményebb volt, De hogy változtak például ezek, hogy azért egy normál kémia órádon ott azért nem csak a gesztikuláció, hanem ott azért kísérletek, mindenféle bemutatók, egyebek voltak, a gyerekek interaktívan részt vettek. Ez az interaktív részvétel, ez így meg tudott valósulni ebben az interneten áttörténő oktatásban is?
Na, ez a másik, talán ezt kellett volna lehet még kiemelnem az előbb, tehát nem is föltétlen csak az hiányzott, hogy látni a gyerekeket kémia órán. Tehát tényleg elég sokat kísérletezünk, azért nekünk van egy jól felszerelt természettudományos laborunk, vannak, akik a kezünk alá dolgoznak. Ilyen környezetben nem lehet egyébként nem jó, nem minőségi munkát végezni, azt gondolom, kémiában. Tehát tényleg annyira minden föltételünk adott, hogy ilyen szempontból én nagyon sokszor azt érzem, hogy ez egy álom, hogy én itt taníthatok, de ez tényleg így van ám, tehát nem semmi egyéb hátsó szándékom nincs, mikor ezt mondom. Nagyon szeretek kísérletezni, mert látom, hogy a gyerekek is szeretik, élménnyel csinálják, arra legalább emlékeznek, amikor kísérletezünk, és abból vonunk le tapasztalatokat. Na, ez nagyon hiányzott. Tehát az első hónapban ez teljesen kész voltam ettől, hogy mondom, hogyan lehet ezt így megtanítani, hogy nem tudjuk a kísérleteket megcsinálni. Hát egy hónapig ebbe az eszmélés stádiumában voltam, hogy ezt hogyan fogom tudni áthidalni. És aztán elkezdtem ilyen home videókat készíteni a kísérletekről, és itt a konyhában, amit meg tudtam valósítani, azokból készítettem videót, meg ilyen ötletindító, hát kis kísérleteket ajánlottam a gyerekeknek, és hogy ők is próbálják meg, csinálják meg otthon, készítsenek hozzá egy jegyzőkönyvet, egy kísérleti rajzot, egy kámával egy posztert, tehát ott többféle földolgozási lehetőséget kaptak, és azért azt látom, hogy azokban, akikben ott volt az X-faktor, na azokból előjött újra, hogy végre akkor egy kicsit lehet kísérletezni. Úgyhogy utána jöttek ilyen áthidaló megoldások. Hamarabb is ezt mérhettem volna egyébként. Tehát én ott az elejében egyébként reménykedtem, hogy hát, ha nem fog ez év végéig tartani, és mondom, jó, egy hónapot itt el leszünk valahogy, na még más veled, de utána ott már észbe kellett kapnom, hogy itt most már, ha nem kezdek el nagyon gyorsan valamit kitalálni, amivel visszahozhatom azt a feelinget, akkor itt el fogom őket veszíteni, azokat, akik elszántak kémiából. Úgyhogy ott utána kellett valamit kitalálni, amivel egy kicsikét át tudjuk hidalni ezeket a hiányosságokat, hogy nem tudunk kísérletezni.
Úgyhogy... De akkor ezek szerint ez megoldódott, és ilyenkor családod hogy viseli, hogy anya a konyhában robbantgat, mindenki rezignáltan tűri, vagy néha szaladnak a poroltóval, ezt hogy kell elképzelni?
Jaj, hát ez külön élmény a családnak, én azt látom, mikor ilyen videókészítés folyik, mert ugye előtte kipróbálom, hát a kisfiam az állandóan ott zsizsek körülöttem, hogy mit fogunk csinálni, hogy gyújtjuk föl a pénzt, meg hasonló, tehát ő nagyon-nagyon élvezi. Aztán a maga videófelvételnek az elkészítése is teljes családi háttérapparátussal történik, mert ott van, ugye a férjem, ő szokott általában ilyenkor segítkezni a videózásban, kislányom meg passzívan követi az eseményeket, tehát ez teljes családi együttműködéssel történik. Itt, ha valaki ki szeretné magát vonni a természettudományos oktatásból, mert hogy mondjuk a történelem irányt rajong, azt sem tudja kivonni magát ez alól. Úgyhogy minden egy ilyen eseménybe. Ez teljesen egy rendjén való családi program már nálunk. Ez
mindenki együtt. És van ilyen, aki a történelem iránt rajong?
Hát van bizony. Van bizony, mert hogy a nagy lányom az... Hát a természettudományos osztályba jár itt hozzánk, mert van benne egy ilyen, félig egy ilyen informatika természettudományok felé való vonzódás, de az örök kísértés a történelem. Úgyhogy emellé még kaptunk egy ilyen tanárt, mint Medvegy János kollega, aki aztán végleg segít ebben az elköteleződésben. Úgyhogy igen, nagy harcokat folytatunk a leányomért, hogy hogyan is tudjuk húzni, de lehet, hogy én leszek a veszélyes.
Na hát, és ez egy izgalmas verseny.
Persze, de nem. Nincs ezzel
a gyermekédet nem tanítod, vagy tanítod őket?
Nem. Nem tanítom. A kisfiam az nem is ebbe az iskolába jár.
Aha.
Hát igen, a leányomnak volt, hogy voltam már bent órán, de egyébként nem tanítom őket.
Mert az egy nehéz helyzet, vagy nehéz szituáció szerintem szülőként és tanárként is egyben ott lenni, tehát az inkább talán egy kényszerhelyzet tud lenni.
Nem tudom, megmondom egyébként, mikor bekerült az iskolába, egy picit izgultunk mind a ketten. Ő is, meg én is, hogy fogjuk ezt a helyzetet kezelni, hogy én tanár, ő diák, hogy tanítom az osztálytársait, ha esetleg bent vagyok órán helyettesíteni. De megmondom őszintén, hogy semmi hátulütőjét nem látja ő se, én se. Én most egyébként ezen a ponton már azt mondom, hogy nem okozna bennem frusztrációt az sem, ha őt is tanítanom kellene. Tehát annyira, tényleg ő is olyan szépen le tudja ezt választani, hogy ez iskola, az otthon. Tehát teljesen olyankor úgy kívülhagyjuk azért a családi életet az iskolából, és ott ő is tud engem tanárként kezelni, hogyha éppen bent vagyok az óráján, mondjuk egy összevonás, vagy egy helyettesítés miatt.
És rád is köszönöm, hogy csókolom Edit néni?
Hát azért azt nem. Azt azért nem, de olykor azt érzi, hogy hát anya, úgy elmentél mellettem a folyosón, mintha tényleg semmi közünk nem lenne egymáshoz. Hát mondtam neki egy kislányom, ez volt a cél, hogy tényleg ne úgy viselkedjünk ott, mintha rokonok volnánk. Hát nem vagyok rá büszke, amikor ez megtörténik, de előfordul olykor.
Jó, tehát ez azért szerintem megbocsátható, úgyhogy emiatt ne emészd magadat.
Nem.
Most volt nemrég egy ilyen hipersulis háttérbeszélgetés, ami arról szólt, hogy az egyik kérdés ez volt, hogy mi legyen a nyáron, és mit csináljunk a nyári szünetben, főleg, hogyha ugye lemaradó diákok vannak, akkor hogyan lehet a nyáron segíteni nekik. Te hogy viseltetsz a nyárral? Egyrészt, mint tanár, tehát a diákjaidnak azt mondod, hogy kész, felejtsétek el, szeptemberbe vegyétek el legközelebb a tankönyvet, és nyáron pihenés van, illetőleg ugyanez a kérdés, hogy szülőként a gyermekeidet a nyáron hagyott, hadd éljék az életüket, és aztán majd szeptemberben tanulnak újra, vagy szépen előírod, hogy mit kell csinálni a nyáron. Hogy történik ez nálad? Mit gondolsz te erről?
Hát, kedves Balázs, nagyon jókat tudsz egyébként kérdezni. Annak a híve vagyok, hogy június 15-tel, ha lezártuk az évet, tankönyvhöz nyúlni tilos. De nyilván van, aki ez alól kaphat fölmentést. Én nagyon annak a pártján vagyok, hogy itt bárhogyan is ér véget a június, és bármennyire esetleg lazábbak az utolsó órák, én azt gondolom, hogy erre az időszakra már annyira telítődnek a gyerekek, hogy itt még nyüstölni őket azzal, hogy tanuljál gyerek, az büntetés. Tehát én próbálok abban a pillanatban kivonulni az életükből, ahogy véget ért az iskola, nem küldök nekik játékos nyári feladatokat, nem, semmi, tehát semmi. Kicsi kivétel az, aki mondjuk emelt érettségire készülne, és 12. évét kezdeni, de ott is azt szoktam mondani, hogy legalább egy 4-5 hétre le kell úgy állni, hogy egyáltalán nem foglalkozol a tanulással, mert ha mindig úgy szinten van tartva, nem tudom, én nekem mindig az vált be, tehát hogyha a vége volt letenni, egyáltalán nem foglalkozni vele. A klasszikus oktatással a saját gyerekeimet se terhelném. Azt nem mondom, hogy nem íratom be őket mondjuk egy mikrobit tanfolyamra, mert hát arra azért mégiscsak be kell, de egyébként így, hogy tanulással foglalkozni, azt nem. Majd úgy óvatosan próbálom, hogy esetleg a kötelező olvasmányokat legalább filmen, azt azért nézzék meg majd kezdjék el olvasgatni, vagy például a kislányom azt tudom, hogy gyűjtött össze filmeket, meg olyan cikkeket, könyveket is talán, amiket szeretne kiolvasni, mert hát az maga az, hogy érdekli a történelem. de egyébként nem igazán pártolnám azt, hogy nyáron tanulni. A másik oldal viszont az, hogy azért nem mindenki, most elbizonytalanodtam, de csak kimerem mondani, tehát nem biztos, hogy minden diák egyformán jól szuperált ebben a rendszerben. Hatalmas meglepetések voltak, és voltak, akik olyan szárnyakat kaptak, hogy nem is gondoltam, hogy ezek egyszer így megtáltosodnak. És ott a másik oldal, akiről pedig azt gondolom, hogy ügyes, okos, szorgalmas, és már tíz körömmel kapaszkodik, hogy most már ő ezt így nem érti, hogy nem látja, nem vesszük fel úgy a kontaktust vele. Tehát vannak azért, ahol érzek némi kis kétségbeesést, úgyhogy én azt belejártam, ha valaki úgy érzi, és akkor van is, aki ezt igényelte. De majd ott augusztus végén a lemaradókkal egy kicsit mindenképpen. Tehát aki jelezte, hogy neki lenne rá igénye, azokkal persze minden további nélkül, de én itt júniusban leállás pártján vagyok, tehát most itt már nem szabad, vagy én nem. Én nem. Én ezt nem tartom most jó ötletnek. Nehéz időszak volt ez, bármennyire is voltak könnyítések, nyilván a dolgozatírásnál mentesültek a klasszikus feleltetés alól, olykor talán nem olyan szoros embertartásba mentünk, de akkor is ez emberpróbáló volt tanárnak, diáknak, de egyébként sem szoktam itt javasolni. Hát az érettségi fölkészülés az egy más lapra tartozik, de itt most pihenni kell.
És ha már pihenés, hogy néz ki az általad ideálisnak vizionált nyár, vagy nyári pihenés? Tehát, hogy ha most azt mondanád, hogy most összeállítatod az ideális nyarat, vagy ajánlhatnád az ideális nyarat bárkinek, akkor az hogy néz ki?
Túrázok, biciklizek, meg egy kicsit strandolunk. De mindenképpen a túrázás az élem van. Aha. Annyi gyönyörű hely van Magyarországon is, környező országokban is. Hát most nyilván inkább Magyarország felé gondolkozunk.
Mi is. És ilyenkor, amikor túráztok, akkor te mennyire tudsz elvonatkoztatni a biológia tanár énettől? Tehát, hogy hirtelen megállsz, és kielemzett, hogy ott egy fürtös gyöngyike, és nem tudom, és milyen levélmetszete van, és egyebek, vagy azért ennyire nem durva a helyzet?
Hát Balázs, megmondom őszintén, én szégyenletesen elhagyom pedagógus mi voltomat, tehát egyáltalán nem látom se a biológiát, se a kémiát a környezetemben nyáron. Eszembe se jutnak a tanításnak a lehetőségei. Tehát ott nem. Én szeptembertől júniusig akkor 120 fokon égek, tehát folyamatosan minden, és imádom a tanítás, minden percét, minden módját, mindenhogyan, de amikor vége van, ez számomra is többenet, hogy én máról holnapra én teljesen le tudok állni. Tehát megszűnik a világ, agyamat kikapcsolom, takarékra teszem magam tanulásból, tanításból, és nem, tehát én ott teljesen el tudom engedni arra a 2-3 hónapra az iskolai meg a tanítással kapcsolatos dolgokat. Nem szoktam ilyen tanárösdiba átmenni.
Úgyhogy én... Ez tök jó, tehát nehogy magyarázkodni kell, tehát hogy ez abszolút rendben van. Én kérek elnézést, hogy tulajdonképpen most itt 15-e után ilyen tanítással kapcsolatos gondolatokra kényszerítelek, hogy...
Még sebességben vagyok, még most éppen jó volt.
Igen, még épp leállás pillanatában.
Igen.
19-e van, amikor ezt most rögzítjük, és ez már mégiscsak 4 nappal túllógott a 15-én.
De még ez belefér, mert olyan lendülettel érkeztem be a június 15-be, hogy még legalább 10 napig sodródok, mire megállok. Úgyhogy
Jó, akkor örülök neked, hogy kevésbé van lelkiismeret furdásom.
Benne vagyunk az árban.
Említetted azt is, hogy osztályfőnök vagy. Most hányadikosak az osztályod?
10-esek. Majd most állnak sávválasztás előtt. Vagy sávválasztás, és akkor most kezdik 11-edikbe.
Aha. akkor az egy izgalmas időszak lesz.
Így van.
És ők, neked hányadik osztályod, vagy ez hogy, hányszor voltál már osztályfőnök, vagy hogy van ez nálad?
Hát nem kellene a két kezem, hogy megszámoljam. Aha. Nem olyan sokadik osztályom. 1, 2, 3, 3.5, 4.5, tehát úgy 5.
Aha.
5. osztályom.
Hát azért az szép. Én egy osztályfőnökségen vagyok túl, és alapvetően minden percét szerettem, de azért az egy embert próbáló feladat, és nagy kihívás szerintem.
Minden nagyon jó. Igen, én nagyon igénylem egyébként, hogy legyen osztályom. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt a részét természetesen, amikor a gyerekekkel kell foglalkozni. De meg ez egyébként az, hogy a tanításban is így vagyok vele, hogy az egész tanításban csak a tanítást szeretem. Az összes többi az azért hagy némi kívánivalót a lelkesedésemben. De ez is, hogy osztályfőnök vagyok, én ezt a részét is nagyon szeretem, tényleg. Minden.
Összes többi az adminisztrációt érted? Vagy
igen.
Szerintem kevés olyan ember van, aki azért választja a tanári szakmát, mert itt elegendő adminisztráció, és kiélheti adminisztratív hajlamait.
De vannak, akik ebben jók. A matematikusok, Balázs, ebben például ők jók szoktak lenni, jól adminisztrálnak.
Hát én nem, akkor valami félre csúszott. Tehát...
hát én...
Lehet, nem csinálom rosszul, de sose szerettem. Tehát ez valamiért nekem nem volt sose a szívem csücske.
Nem, hát ez, igen, ez okoz némi fájdalmat nekem is, de ugye a kirándulásban is csak a kirándulást szeretjük, mert az, amikor ott ki kell csomagolni, meg a hosszú utazás, meg utána, ó, de borzasztó, tehát abban is csak a kirándulása jó, de a tanítással is így vagyok, hogy amíg tanítani kell, azt nagyon-nagyon szeretem, de talán ez is a legfontosabb része a munkánknak.
Hát szerintem igenis. Általában arra szoktak emlékezni, nem arra, hogy ki milyen hamar könyvelte le a hiányzásokat, úgyhogy emiatt ne is aggódj, ezt nem hiszem, hogy ez így probléma.
Nem, nincs.
Kicsit visszakanyarodnék a beszélgetés legelejére, amikor arról beszéltünk, hogy itt elindultál, milyen motivációval indultál el itt a digitális oktatás felé. A kémia oktatás az egy olyan dolog, te is említetted, hogy a kísérletek azok szükségesek részei is benne vannak. Hogy áll össze neked normál körülmények között, hogy ez a digitális és az analógnak nevezett, vagy szóval amikor kézzelfogható kísérletek vannak, ezek milyen arányban vannak jelen, vagy hogy van neked az egészséges arány ebben?
Hát én úgy mondanám, hogy 3-1. Ha így nagyon szigorúan veszem, tehát ugye kémián ott általában úgy majd 2-2 óra, vagy legalábbis eddig úgy volt, és akkor ha egyik héten nem volt tanulói kísérlet, akkor a másik héten már igencsak az egyik óra akkor arra megy el, hogy tanulói kísérletek vannak. Tehát, hogy 3 rész, amiben digitális eszközt használunk, tanári kísérlet van, magyarázatok vannak, és akkor a negyedik óra az, amikor kísérletezünk. Tehát nem nagyon telik el úgy 2 hét, hogy ne legyen egy egész órás tanulói kísérletezés. Az mindenképpen a részét kell, hogy képezze. Nagyon ragaszkodom ahhoz, hogy amit megcsinálunk kísérleteket, azokat én mindig számon kérem, mert nyilván abból fog tudni a következtetéseket levonni, és akkor próbálom azokat a kísérleteket valamilyen módon gyakorló feladatokba beépíteni, azt rendszeresen szinten tartani, amíg kísérleteket ismerni kell. Mert egyébként meg hajlamosak arra, hogy tök jó volt, kísérleteztünk, de hogy mit és miért, úgyhogy arra azért szoktunk még hangsúlyt fektetni, hogy beszéljünk arról, hogy miért is volt ez a kísérlet, mit is tudtunk meg belőle. Én alapvetően azt gondolom, hogy sokat kísérletezünk. Azért, ha megnéznénk a tanulói visszajelzéseket, ők nem így érzik. Tehát lehet, hogyha leszámolnák, akkor ők is tudják, hogy minden negyedik óra, de nyilván ez a része jó a kémiának, és akkor ebből az 50% is kevés lenne, mert ezek tényleg nagyon jók. De sokat szoktunk, én azt hiszem, tehát legalább egy 25%-a az óráknak elmegy azzal.
És a digitális rész, az hogy kapcsolódik ez, vagy hogy építed össze a kettőt?
Hát akkor azt itt most nem tudok elmenni mellette, nekem van kémiából egy oktatási blogom, és akkor az képezi végül is a vezérfonalát a tanítási óráknak. Amit én szeretnék, hogy végigvegyünk mondjuk egy órán, tehát azokat ott szoktam összeszedni, és hát ott óra elején, végén szoktunk kahutozni, bár ez volt egy időszak, amikor úgy hanyagoltam, de aztán csak ez a kahut, bár annyira elcsépel, de mégis annyira jó mindig, meg tényleg annyira szeretik a gyerekek. Tehát azt azért mindig próbálom beépíteni. Most az utóbbi időben már rászoktam arra, hogy van ez a chemix.org nevű alkalmazás, ahol a kísérletekhez ilyen magyarázó rajzokat tudnak a gyerekek készíteni. Azt szoktam nekik feladatba föladni. Akkor nagyon szeretjük most ezt a, vagy lehet, hogy csak én szeretem, de én nagyon ezt a Sutori nevű alkalmazást, és akkor ott olyan szépen össze lehet fűzni ezeket a kísérleteket, egy-két kis quiz kérdéssel, learning gaps-et bele tudok tenni, és akkor azon keresztül úgy végig tudjuk vezetni ezeket az egyes tananyagokat. Most itt szintén a karantén időszakban próbáltam, hát több-kevesebb sikerrel ilyen kreatív feladatokat kiadni. Én nagyon-nagyon lelkes voltam, de az, hogy a kémia iránt azért elég szűk keresztmetszet az, aki lelkesedik, és akkor tehát én azt hittem, hogy ez olyan jó ötlet megnézni, hogy a gázszámlán esetleg tényleg jönnek ki ezek az árak, vagy hogy a kalóriatáblázat, energiabevitel égésűnek az összefüggéseit lássuk. És én azt szerettem volna, ha ez a 18/18-as érdeklődés van, tehát a 18 fős csoportban mindenki. És akkor döbbenten láttam, hogy nem, még minden tudom, hát. Hogy 4/5/18. Hát, tehát azt a gátat nem hiszem, hogy valaha le fogom törni, hogy már pedig a kémia a legjobb dolog a világon. De igyekszem, azért rajta vagyok.
Na, ez egy dicséretes dolog. Közben ránéztem, és 42 perce beszélgetünk, megy a felvétel, ami azt jelenti, hogy ha hivatos tanórát tekintjük, akkor nem sokára kicsöngetnek. Úgyhogy én rákanyarodnék arra a záró akkordra, amikor is én fel fogok neked tenni 10 kérdést, amire azt szeretném, hogy lehetőség szerint röviden, gyorsan egy mondatba válaszolj.
Oké, próbáljuk.
És az első kérdés az, hogy mi a kedvenc alkalmazásod?
Bocsánat, nem értettem.
Mi a kedvenc alkalmazásod?
Mi a kedvenc alkalmazásom? Most ebben a pillanatban a Sutori.
Jó. Mi az első weboldal, amit megnézel reggel?
Az Indexet.
Mivel zárod a napot?
A Facebookkal.
Mivel szoktál játszani a telefonodon?
Soha. Semmivel. Semmilyen igényem nincs
erre. Ezt próbáld kérni, nem olyanról. Hány napig bírnád ki telefon vagy internet nélkül?
Bármeddig.
Na, ez csodálatos. Mi a legjobb oktató alkalmazás?
Learning apps.
Uh-huh. Milyen könyvet olvastál utoljára?
Utoljára? Névvel és szerzővel? Barátnőm regényeket ír. És nagyon szeretem, és az ő regényét olvastam utoljára.
Aha, nyugodtan mondhatsz címet, hogyha ajánlod.
Mondhatok? Borbás Edinától olvastam utoljára a Kék macskát.
Uh-huh. Milyen filmet vagy sorozatepizódot néztél utoljára?
A Trónok harcát.
Mi jut eszedbe arról, hogy hipersuli?
Korán Balázs. Nem.
Ennél jobb oktatás.
Modern oktatás.
Micsoda, bocsánat, most nálam mentem, vagy nem?
A modern oktatás.
Modern oktatás. Jó, ez azért ez mégiscsak szebb. Milyen tanácsot adnál pedagógus kollégáidnak?
Rövid választ azért lesz nehéz adni. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a szakmámat, és én azt tanácsolnám mindenkinek, hogy mikor bejönnek a gyermekek órára, akkor a gyerekek felé mindig úgy forduljunk, hogy minden gyermek valakinek a drága kincse, és minden gyermekhez úgy nyúljunk hozzá, hogy ez a gyermek valakinek nagyon-nagyon fontos, vagy ha nem, akkor legalább nekünk legyen nagyon fontos.
Hát én itt ezen a ponton abba is hagynám, mert ezek nagyon-nagyon szép gondolatok is. És azt gondolom, hogy egyébként a beszélgetés során is, meg amit láttam és ismerek a tanításodból és szakmai munkádból, ez abszolút sugárzik, és így tanítasz, és így élsz, és ez tök jó. Még egy kérdésem van, és aztán utána, mivel a 45 percet is egyébként túlléptük, ki legyen a következő?
Hát én javasolnám Németh László gimnáziumból, Balázs Brigitta kolléganőmet. Ő kezdőpedagógusként indult nálunk 3-4 évvel ezelőtt. Én mondtam már szegénynek, hogy rossz társaságba keveredett, mikor velem többek között jó barátságba került, mert lehet, hogy etalon vagyunk a számára, akik ilyen elszántan szeretünk tanítani, és fiatal kezdőpedagógusként azt látom, hogy ugyanezzel az elszántsággal és lendülettel áll bele az oktatásba, és valami hihetetlen motivációval fog neki minden oktatással kapcsolatos munkának. Nagyon-nagyon sok ötlete van, nagyon kreatívnak gondolom Brigit, és a fiatalkora ellenére olyan lendület van benne, ami bízom benne, hogy végigviszi egy életen át ezen a pályán. Fiatalok közt ma már nem olyan sűrűn találkozik az ember ilyen elszánt pedagógusokkal, úgyhogy én őt javasolnám.
Hát akkor meg fogom keresni Brigit, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm az ajánlását, és szintén ismerve munkásságát, megint csak egyet kell, hogy értsek veled, úgyhogy akkor ő lesz, bízom benne, hogy a következő epizódnak a vendége, és nagyon szépen köszönöm neked az időt, meg a szép gondolatokat, amiket megosztottál itt velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy beszélgethettünk.
Köszönöm. Akkor szia, Edi, sziasztok!
További szép napot kívánok én is, szia!